tisztelettel köszöntöm Önöket. Újra itt a kötött fogás, újra itt az Új Magyar Hang. Bródy Jánossal van benne egy nagy interjú. A műsorban pedig beszélgetni fogunk Konok Péterrel.
Jó estét kívánok!
Rejkert Jánossal.
Adj Isten!
Dévényi Istvánnal.
Üdv.
És ezúttal Csintalan Sándor nélkül. Ő az a tanulónk, aki szinte soha semmilyen óráról nem hiányzik. Sőt, még a szorgalmi délutáni feladatokon is itt van. De most majd bekérhetjük az ellenőrzőjét, és üzenünk vele. No hát, fiatalok, Orbán Viktor ugye Berlinben járt, és aki megnézi, én csak az összefoglalót néztem meg, hát az egyik legnagyobb alakítása volt. Ha finoman akarunk fogalmazni, akkor is össze-vissza beszélt. Tehát össze-vissza beszélt. Sőt, nem sok perc elteltével önmagának is egy csomószor ellent mondott, miközben hát ugye az Európa Tanács Magyarországot Albániával, Örményországgal és Azerbajdzsánnal többek között, itt van még Moldova, Törökország, Szerbia, stb. Gyakorlatilag egy szintre hozta már, ami a jogállamiságot illeti. Hát nyilvánvaló, hogy Orbán ennek tükrében próbált megfelelni. És hát az elején nyomott egy ilyen béketábori szöveget, egy nagy békeharcosként tűnt föl. Aztán utána úgy csinált, hogy gyakorlatilag mindenkivel egyetért, de azért a legjobban azt szeretné, ha Magyarország jól járna. Hát szóval én nem nagyon tudtam követni. Ti hogy vagytok ezzel?
Szerintem teljesen rosszul láttad.
Igen?
Azt gondolom, igen. Tehát ugye ez egy nem könnyű helyzet volt, hogy neki Németországban, német közönség előtt kell unortodox miniszterelnökként illiberális dolgokat mondani, de Orbán nem szokott össze-vissza beszélni. Sok hibája van, de ez nem jellemző rá. És itt se ez történt, hanem az történt, hogy megpróbálta adni is, meg elvenni is, meg hozni is, meg nem hozni is.
Okos.
És igen, és hogy inkább szerintem az az érdekes ebben a történetben, hogyha ugyanezt a beszédet, ami nem egy beszéd volt, hanem egy beszélgetés, de hogy mondjuk beszéd formájában ugyanezeket a tételmondatokat elmondja egy Magyarországon, a magyar közösségnek, az már sokkal izgalmasabb lett volna, mert például ugye az ukránokat, akiket ugye most Magyarországon a Fidesz táborában illik rendkívül utálni, mert hogy miért támadtatták meg magukat ugye a mi orosz barátainkkal. Szóval az ukránokról úgy beszélt, hogy hős nép, Zelenszkijt Nagy Imréhez hasonlította, aztán
az orosz agressziót meg 56-hoz.
Igen. Hogy ugye, hát az, igen. Tehát már ez maga egy ilyen nagyon érdekes volt, de ami ennél is érdekesebb volt, az a szankció. A szankciókról meg ugyan elmondta, hogy rosszak, és ez a szokásos Európa kicsinálja magát, de azt mondta, hogy ennek ellenére sem gondolja azt, hogy vissza kéne vonni őket, csak hatékonyabban kellene működtetni a szankciókat. Hogy akkor legyen valami hatása. Azért ez mennyire másabb, mint amit Magyarországon tol a propaganda.
A saját sajtója.
Igen, meg ő maga is tulajdonképpen, hogy a szankciók miatt van minden rossz. Ehhez képest azt mondja, hogy nem elég erősek a szankciók. És hogyha még azt is hozzátesszük ilyen keretként, hogy mindezt úgy, hogy a nyakunkban van a elhibázott szankciókról szóló nemzeti konzultáció, na úgy aztán végképp ilyen érdekes képbe kerülünk. Aztán ami mosolyogtam, hogy szokás szerint megint hogy elkezdett így megváltozni a múlt. Jó reggelt.
Nem az a kérdés.
Nem, hogy ez a szokás szerint, hogy egy múlt így átíródik, hogy ugye azt mondja Orbán Viktor, hogy elment Putyinnal találkozni, és már akkor kiszúrta. És emlékeztek arra, hogy miről beszéltünk azokban a hetekben, a műsorokban? Hogy amikor kitört, mert ő volt a béke jégtörője, ugye? Meg mindenki itt ünnepelt, és hát Bajár Zsolt azt mondta, hogy aki azt gondolja ezek után, hogy háború lesz, ez egy hülye. Igen. Tehát ez volt az általános NER hangulat, hogy Orbán Viktor megcsinálta, még a világbékét is megcsinálta. És amikor kitört a háború, akkor ugye arról beszélgettünk, hogy napokig le volt fagyva, nem csak a propagandagépezet, hanem Orbán Viktor is, mondjuk a kettő együtt szokott lefagyni.
Csak Péter tudta kibillenteni a dolgot.
Igen, egyébként igen, ez okosban megcsinálta. De hogy nem tudtak mit mondani, nem tudták, hogy kell ezt az egészet kezelni, hiszen az a cölöp, amit ők felépítettek a NER-nél, ez az orosz barátság és a Putyin is, az ugye összeomlani látszott, aztán teljesen más történt, de hogy ott volt egy erős zavarodottság, tehát fogalma nem volt Orbán Viktornak, hogy a Putyin mit akar, és aztán meg azt is mondta, na az meg a másik nagy kedvencem, hogy olyan szinten kiszúrta, hogy Putyin valamire készül, hogy elment a NATO titkárának jelenteni, és meg is köszönték.
Jaj, ez a Vladimir, mire
igen, van, és meg is köszönték neki itt a NATO-ban, hogy ezt így elmondta. És igen, csak közben a valóság meg az, hogy a NATO akkor már szeptember óta készült. Tárgyalt és készült, persze folyamatosan az oroszokkal, meg hogy mi a helyzet. Meg még egy volt, ami nagyon tetszett, ez a Trump történet. Nem is az, hogy most ő mit gondolt Trumpról, vagy hogy dobta be itt ebbe a beszédbe, hanem hogy az megvan, hogy Trump mit mondott, amikor kitört az orosz-ukrán háború?
Nekem nincs.
Hogy tengeralattjárókat kellene küldeni a partokhoz, az orosz partokhoz, és akkor úgy rendezni a dolgokat.
Ja, mármint, hogy amerikai tenger.
Aha, mint a béke, ugye most már így a béke egyetlen letéteményese, az annak idején még jelzik. De az egészben mégis volt rendszer, és nem úgy, mint az őrültségekben szokott rendszer lenni, hanem itt a német közönségnek szólva próbálta eladni, és szerintem nem adta el rosszul.
Úgy gondolta, hogy itt ez hozza a legnagyobb hozadékot. Én egy kicsit más szempontból közelíteném meg, szerintem a berlini két napból fontosabb volt a Scholzzal folytatott megbeszélés, ami ugye hosszabb lett, mint eredetileg ígérték, és nem mondtak róla semmit. Elég megdöbbentő volt, hogy nem volt utána sajtótájékoztató, és most pár nappal később, tegnap ugye azt mondta Orbán Viktor, hogy nagyon jót beszélgetett Olaf Scholzzal, aki széles látókörű, mélyen átlátja dolgokat, de hát nem jutottunk semmire. Na most hát, hogyha ez igaz, akkor azért az nagyon súlyos probléma. Őszintén szóval én azt hittem, hogy azért nincs sajtótájékoztató, mert voltak a németek olyan, vagy azt reméltem inkább, úgymond, hogy a németek voltak olyan úriemberek, hogy nem akarták az Orbánt olyan helyzetbe hozni, hogy kelljen valamit mondania.
Hogy újságírók kérdésekkel provokálják.
Így van, tehát én azt hittem, hogy ezért, de hogyha azért, ami a fekete forgatókönyv volt a előzetes várakozásaim szerint, hogy ugye Olaf Scholz, aki olyan koalíciós kormányt vezet, amelyiknek a partnerei, ugye a koalíciós partnerei rendkívüli módon elítélik Orbán Viktort, ugye Scholz nem teheti meg, hogy Orbán Viktorral túlságosan baráti módon jelenjék meg. Tehát valószínűleg ez már is benne volt.
Ő meg otthon.
Ő meg úgy játszott a népének, hogy nem mutatkozik ezzel az emberrel. Én szerintem, amit Orbán ott előadott, az mindentől függetlenül visszaigazolta azoknak az elképzelését azoknak a német befogadóknak, azoknak a német sajtóembereknek, meg politikai figyelőknek, akik úgy gondolják, hogy Orbán Viktor szájával Putyin beszél az Európai Unión belül, tehát Orbán ugye trójai falu, stb. Ismerjük ezeket a metaforákat, hogy Orbántól nem várnak semmi jót. Egyébként pedig, amire célzott, szerintem most már ideje volna Magyarországon kimondani mindenki, hogy a miniszterelnök úr megfáradt. Tehát, hogy ezt nem lehet csinálni. Emberfeletti volt, hogy 12 éve egyfolytában kormányoz, de láthatóan kicsúsztak a kezek közül a dolgok. A tragédia az, hogy nincsen kormányképes alternatíva, erről is a Fidesz tehet egyébként, mert szétverte a politikai artikulációt Magyarországon.
Ebben a beszédben te azt látod, hogy Orbán megfáradt. Ez pont, hogy nem ezt láttam. Én vagyok mindig a Fideszes szekértoló.
Nem, én tényleg azt láttam, hogy megfáradt. Tehát az egész, ahogy előadta az a tanárbácsis ez nem megy Berlinben, tehát ezt érezni kellett volna, hogy erre, tehát udvariasan végigülték a németek, de hát azok nem a Fidesz kongresszus vagy a frakció.
Nekem is az jött egyébként inkább, tehát egyrészt megfáradt a csávó, ez szerintem így tényleg testbeszédből mit tényleg lejön, de ez a huszadrangú, hogy én mit látok bele Orbán testbeszédében. Az egész beszéd, igen, ez a beszélgetés, vagy talk show, vagy nem is tudom igazából minek nevezzük ezt, ami azért igen részben egyébként sajtótájékoztatót volt hivatva helyettesíteni, hiszen a tárgyalásról tulajdonképpen semmit nem tudtunk meg. Tehát ez oké, egy ilyen, nem szeretem ezt a szót, ez a pávatánc, de hát ez az a fajta pávatánc volt, igen, hogy tudja hazafele is kommunikálni, meg ugye eladni azt, amit el szokott adni, és hogy próbálja ezt belefaragni az unió elvárásaiba, vagy belekényszeríteni az unió kaptafájába, nevezetesen ott inkább a németekébe, hogy próbál igen az okos lány módjára balanszírozni, de nekem ebből egy buta lány jött le, meg egy buta kommunikáció, tehát sokkal inkább úgy éreztem, hogy gondban van, hogy puffogtatja a történelmi analógiáit, meg a szokásos ilyen jópofaságait, a semmitmondást egyébként megpróbálja így föltupírozni. Nekem ez szakmám, úgyhogy így mindig föltűnik, hogyha valaki szintén ezt csinálja. És nem, én nem éreztem sikeresnek. Nem azért nem éreztem sikeresnek, mert prekoncepcióm van, az is van nyilvánvalóan, hogyha Orbán Viktor feltalálja a rák gyógyszerét, és mit tudom én, hanyadik emberként eljut a Marsra, én akkor is azt mondom, hogy mutyi az egész. De ez szerintem egy, hogy mondjam, egy sikertelen kísérlet volt arra, hogy valami kiegyensúlyozott figurának tűnjön. És aminek nem tűnt, az a kiegyensúlyozott figura volt, hanem ilyen két cég között padalá történet volt. Hiszen tényleg, hát oké, elmondta azt, amit, ami egy kicsit ilyen enyhítés volt, egy más tónus volt ugye a szankciókkal kapcsolatban, hogy hát visszavonni nem akarja. De ugye mindannyian tudjuk, hogy azokról a szankciókról van szó, és szerintem ezt a németek is tudják, amiket Orbán Viktor megszavazott, és igen, amiket most második körben meg ugye feltesz a népnek kérdést, mint Petőfi Sándor, hogy rabok legyünk, vagy szabadok, legyen-e szankció, vagy ne legyen szankció, és így tudjuk előre, hogy a nép erre hogy fog válaszolni, mert a nép úgy válaszol, hogy Orbán Viktor akarja, tök mindegy egyébként a nép mit válaszol. Ennek fényében az előadás maga, nem tudom, kínos volt. Ott ült ez az ember, nagyokat göcögött, ez talán jó szó rá így a saját kis poénjain, ilyen joviális volt, nem tudom, a nyugdíjba menő tanácselnök, amikor összejönnek az elvtársak, hogy elbúcsúztassák, és már túl van a negyedik felesen, valahogy ez az a stílus volt. Nem vagyok oda a világ stílusaitól, tehát nem hiszem, hogy a németek olyan baromi fenköltek, meg hogy a német politika annyival jobb lenne, de az tény, hogy ez a fajta ilyen, nem is tudom, mondom, ilyen tanácselnök stílus, ez egy valamit erősít, azokat a sztereotípiákat, hogy a magyar politika ilyen meg, hogy a magyarok ilyenek, mondjuk én leszarom a németek sztereotípiáit, de kínos volt nézni, hogy ez a csávó legalábbis papíron, annak az országnak a miniszterelnök, aminek az országnak én az állampolgára vagyok.
Két dolgot jól most, hogy mondjam, most raktam össze magamban, hogy kiegészítsek. Az egyik, hogy Orbán nem tűnt határozottnak. Ezek az egyrészt másrésztek egy kicsit bizonytalan ember benyomását tették. Ja. Ugye ezt szerintem is talán te is éreztetted. A másik pedig, hogy szerintem ebben a szituációban, tehát kijött a Scholztól, aztán ott ugye, mint a valut egyet, meg miért megcsinálta ezt a talk-show-t, mindegy, minek nevezik, és elkezdte bírálni a német szövetségi kormány politikáját. Ez neki személy szerint ott biztos, hogy fekete pont. Ennek csak Moszkvában örülhettek. Tehát ugye ezért mondtam, hogy megerősítést nyert az a régi nézetük, hogy Orbán Viktorral Vlagyimir Putyin beszél. Hát tulajdonképpen én azért annyira merem mondani, hogy értem én a nyugatot, ugye, hogy ezt az egyszerű dolgot, amit itt nekünk be akarnak adni, ugye, hogy az energiahordozókra nem szabad szankciót kivetni, ezt a civilizált Európa azt mondja erről, ugye, hogy az oroszok az exportbevételeikből finanszírozzák az ukrajnai háborút. Miből van az exportbevételük? Döntően energiahordozókból. Tehát azt akarjuk, hogy béke legyen, nem szabad tőlük energiahordozót venni. Ezt ilyen egyszerűen és világosan átlátják a nyugatiak. Az oroszok kívánságára Orbánék állandóan azt mondják, hogy csak az energiahordozókra ne tegyünk se ársapkát, se mennyiségi korlátozást, se semmit, mert arra nagy szüksége van a derék moszkvai hatalomnak, hogy folytatni tudja a háborút. Itt van a döntő különbség, ez az, amit a nyugat tökéletesen ért, hogy Orbán Putyin embere. Pontosan emiatt az érvelése.
Sőt, János, ő erre azt mondja, hogy ez a magyar nép érdeke, tehát nem is azt mondja, hogy ez a rafinált benne, hogy azt mondja, hogy ez a magyarok érdeke.
Jó, de ezért Magyarország nem tudja elzárni a csapot, tehát hogy azért...
Jó, de ami engem ebben az egész
az
hát így ránt bele minket ebbe a szörnyűségbe. Hát,
oké, csak akkor is, tehát most ez a Nyugat-Európa milyen... elfogadóan és megértően fogadja itt a szankciókat, szerintem azért ezzel várjuk meg a tavaszt, hogy... mennyire lesz ez, és mi fog ebből kisülni.
Meg mit nevezi Nyugat-Európának, igen. A kormányokat, vagy a lakosságot.
Hát én most az egészet akkor.
De Pistán, azért
a másik, igen.
De cáfolj meg, érzésre. Nem fogjuk tudni, igen, én is ezt gondolom. De mégis mi a benyomásom? Hogy egy átlag nyugati polgár, főleg egy átlag nyugati értelmiségi, tud-e fölül emelkedni ezen a 5 euróval drágább lesz a gáz, mert erkölcsi kérdést csinál.
Hát amennyiben van gáz, akkor igen.
Tehát te azt mondod, hogy ha semmi gáz nem lesz, na akkor már ő se tud fölül.
Akkor gáz lesz.
Hát, tehát akkor ő se tud fölül emelkedni. Igen, tehát akkor, igen, már, nem, akkor igen. Már neki se erkölcsi kérdés.
Hát az elvek nagyon szép dolgok, és az mindenki tartja addig, amíg mondjuk nem húsba vágó a dolog már úgy, hogy
ja, de erről olyan szó. Tehát
azért, de ezt nem tudhatod.
Nem tudod. 19 fokig vannak elvek, én is egyetértek. 19 fok alatt az elvek azok elkezdenek így szétdiszpergálni. Ez látható lesz, igen.
Úgyhogy az várjuk meg. A másik, hogy ti Orbánt láttátok, azért mi volt a feladat? Nem mi volt a megugrandó feladat? Az képzem mindegy. Ha mi volt a feladat? Az volt a feladat. Hát ez már a harmadjára már így meg. Hogy nem vihette oda az itthoni sablonokat, mert hát egyébként az lett volna tökös, nem? Hogyha tart egy olyan beszédet, mint a Kossuth tér.
Falhoz mentek volna a németek.
De legalább volna érzelem. Láttuk volna érzelem teljes német arcokat.
Ne sőt, itt most azt mondta, hogy őt nem érdekli Putyin. Szó szerint.
Igen.
Na ezért majd.
Na, hogy Viktor? Szóval nem vihette.
Így is oda.
Nem vihette a magyar saját magát, de nem ismerte teljesen szembe vele. Tehát ebből kellett valamit összeeszkábálni. Szerintem ahhoz képest ez nem, érted, nem volt rossz.
Ez akkor nem méltánylandó, de akkor lett volna egy jó előadás, hogyha ha nincs kontextus, hogyha a semmibe megy. Tehát, hogyha a németek életükben először és utoljára most látták volna Orbán Viktort, és képet kell róla kialakítani. De azért szerintem ott az újságírók, meg akik ezen részt vettek, azok alapvetően mégiscsak tájékozottak voltak többé-kevésbé arról, hogy például Orbán Viktor milyen beszédeket szokott tartani a Kossuth téren, és azért mentek oda meghallgatni, mert foglalkoznak ezzel. Tehát teljesen tisztában voltak azzal, nagy valószínűséggel a közönség egy jelentős része, és az a része, amelyik aztán a sajton keresztül ezt lekommunikálja, hogy hát itt kamuzás folyik, minden értelemben kamuzás, tulajdonképpen nem is kamuzás, mert a kamuzás ugye a valótlanság állítása, hanem terelés, mellébeszélés. Egy mutatvány. Mutatványként értékelhetjük. Én szerintem mutatványként sem volt egyébként a topon, azért Orbán sokkal összeszedettebb mutatványokat is beszokott ennél mutatni. Na, én is milyen jó vagyok így két műsor után. De hogy alapvetően ez nem egy debütáló politikus, akiről most kell kialakítani a véleményt, hanem én azt láttam, hogy egy ilyen bizonytalan, igen, a bizonytalanság érződött benne, ugye nem voltak határozott állítások. Hát azért engedtessék meg, butaságokat beszél, tehát ez a Trump-Biden dolog, ezt igazából elég nehéz értelmezni, bár nyilván meg lehet próbálni. Ha valaki azért egy kicsit tisztában van mondjuk az 1956-os magyar forradalom történetekével, akkor azzal is tisztában kell lennie, hogy hát nagyon-nagyon-nagyon rosszul áll meg az a párhuzam, amit ő alkalmazott, főleg azért, mert ugye ő abból a pozícióból beszél, akik mondjuk annak idején a nyugat-európai be nem avatkozás pártján álltak, hogy ez nem a mi ügyünk. Na már most a magyar jobboldal ikonográfiájának egy fontos része az, hogy 56-ban minket a nyugat magunkra hagyott, amiben egyébként van is igazság, de ebben most nem menjünk bele. Orbán Viktor pedig ebben a szituációban, ugye az ukrán-orosz konfliktusban a magára hagyó szerepét játsza, ugyanazt a szerepet, amit azok a nyugatiak, akik azt mondták, hogy ne húzogassuk az orosz medve bajszát, ne csináljunk már
sőt, világháború. Az egyetlen az EU-n belül, aki a magára
hagyó. Igen, ez elég sajátos szerep, tehát ezt a kettőt így összevegyíteni, meg ez a Zelenszkijünket felakasztották, meg hasonló történetek, ez szerintem egy nagyon rossz analógia. Éppen ezért nem is volt svung benne, ahogy előadta. Egyébként a másik, amit én hiányoltam, az a svung Orbán Viktor szerepe, ugye ő a radikálisan újat gondoló politikusként tekint magára, aki megújítja Európát. Ehhez képest hát nem egy határozott valakit láttunk, aki ott ült, és kimondta a merremeddiget, és a tutit, és egyáltalán beleszállt a nyugati értékrendekbe, hanem egy ilyen, hát ilyen kis mondom, ilyen joviális
becogja valakit. Nem akart beleszállni a nyugati
értékrendekbe. De igen, de ugyanakkor gondolom, tehát nem tudja eladni azt, hogy ő nem akar beleszállni, amikor máskor meg bele akar szállni. Én azt se tartom egyébként radikálisnak, mert amit ő csinál, az nem a radikalizmus egyébként a szó semmilyen értelmében, hanem megalkuvás. Állandó megalkuvás, egy sajátos geopolitikai helyzettel, ahol ő, mint kiderült a lefagyása utáni időben, már előtte is azért sejthető volt, rossz helyre pozícionálta magát, jegyzem meg, ezt előtte levő magyar kormányok is megtették már. Úgyhogy ezzel mondjuk, hogy nyugodtan jöhet.
Sőt, a történelmünket végig kíséri.
Hát a történelmünket bizonyos.
A Bródy János is ezt mondta, hogy itt állunk a harmadik világháború küszöbén, és megint a rossz oldalon.
Hát jó, nincs jó, most olyan igazából nem állunk hol. Tehát szerintem azért olyan szempontból más, hogy igen, azt gondoljuk, és hát minden jel arra utal, hogy Orbán Putyin embere, mert valóban, de mégse az van, hogy mint valami hűszövetségesei, most mi hátba támadnánk Ukrajnát fegyveres erőkkel. Ez a rossz oldalra állunk, azért ez szerintem egy kicsit erős ilyen szempontból. Mégiscsak NATO tagok vagyunk. De hogy vissza Orbánra, meg Berlinre, hogy azért Németországban tényleg kezd baj lenni. Tehát pont a tegnapi hír, hogy recesszióra és társadalmi zűrzavarra készítik fel már az embereket. Tehát azért az már nagyon durva, nem? Amikor a németeknek azt mondják, hogy itt olyan társadalmi elégedetlenség lehet, ami ki tudja, hol áll meg.
De hát a németek azért eléggé, hogy mondjam, képzettek a társadalmi elégedetlenségbe, ott ennek sokkal komolyabb hagyományai vannak,
hogy nem ez a képünk. Csak arra gondolok, hogy és akkor itt lesz Magyarország, azt most tetszik, nem tetszik, de mondjuk, hogyha tényleg most ez a Szijjártó kirándulás, most valóban nem az volt, mint az eddigiek, hogy már megint aláírt valamit, meg megegyeztek, soha nem tudjuk, hanem tényleg Magyarországon végig zavartalan lesz a gázszolgáltatás, és ha feltételezzük azt, hogy Nyugat-Európában meg nem, akkor azért az egy nagyon erős alapja lesz a Orbán Viktor további hatalmának.
Hadd szóljak itt
közben. És Európán belül is megerősödhet egyébként a figurája ilyen szempontból.
Ha így történik.
Amennyiben így történik. Az egyetlen vezető, aki átlavírozza a gáz zűrzavaron az országon.
Ez csak a gáz kérdése, de csomó dolog történt. Hogy alakul a háború például, ez is egy baromi fontos kérdés. Hogy alakul az Egyesült Államok szerepe ebben az egészben? Baromi fontos kérdés egyébként, és az Orbán azt nem ütheti el azzal, hogy a Biden helyett milyen jó lenne a Trump. Tehát így annyira összetett a probléma, szerintem sincs egyébként azt, tehát ez a mindig rossz oldalra állunk, ez egy szép kép, megint egy szép történeti metafora, úgy tetszik, de per pillanat nincs világháború. Jó, bizonyos értelemben persze már rég elkezdődött, és per pillanat igen, nincs oldalválasztás sem, mert nem egyértelműek azért az oldalak. Vannak egyértelmű dolgok, tehát az, hogy az ukránokat bombázó orosz hadsereg, az háborús bűnöket követel, bár szerintem a háború alapvetően háborús bűn, tehát én nem tudom bűntelen háborút elképzelni. Ez Putyin egy háborús bűnös, ezek ilyen alapvető történetek. Ukrajna megítélése már szerintem problémásabb egyébként, most nem ukrajnáé, mert nem mondom az országról beszélek, hanem a Zelenszkij kormánynak a háborúban játszott szerepe. Szerintem nem annyira egyértelmű, mint ahogy ezt mondani szoktuk, de mondjuk azt, hogy oké, rendben, ez a jó oldal, meg a rossz oldal. Szerintem rossz oldal van, igazán jó oldal soha sincsen egy háborúban, de tételezzük fel ezt. Ebben Orbán most direkt úgy csinál, és nem akar pártot választani, vagy oldalt választani, hanem igen, fenntartja azt a mítoszt, amit ő kialakított egyébként. Tulajdonképpen vicces módon, vagy nem tudom, nem vicces, inkább szorúdom, Márki-Zay Péter megszólalásoktól, hogy ő a békepárti, és ő valamilyen módon harmadik utas ebben a történetben. Per pillanat ebben a történetben politikailag egy állam számára nincs harmadik út, mert a harmadik út üres.
Főleg ilyen gazdasági erővel. Csak annyit, hogy a minden kérdés, amit Péter itt felsorolt, az persze érvényes, de én szeretném elmondani, hogy azért tisztázzunk valamit. Magyarországnak az igazi nagy égető és azonnali problémája az, amit ugye most már a legmagasabb helyről is közöltek, hogy a 3%-os munkanélküliség rövidesen 12% lesz. Tehát mindenütt listázzák az elbocsátandókat, akiket nem fognak tudni tovább alkalmazni. Befékez a gazdaság satufékkel, ebből egy csomó családnak, egy csomó háztartásnak igen súlyos problémái lesznek, ócsított rezsivel is. Tehát, hogy én szerintem ez a probléma, a másik, amiről viszont tényleg látom, hogy a magyarok nem értik, az a forint összeomlása, ami egyébként minden magyar teletaglóz, csak nem vették még észre, mert nincsen pénzügyi tudása az átlag magyarnak. Tehát az első két probléma, csak ezt akartam mondani.
De hát akkor azért észreveszik, tehát csak nem tudják, mit vesznek észre, az inflációban észreveszik.
Csak abban, de azt nem veszi észre, hogy a megtakarított pénz szivárog el.
De sok minden.
Ez hülyeség, hát az ember bemegy a boltba és észreveszi, nem a megtakarított, a pénze szartér. Tehát így szerintem az inflációban sem azt. Én nem az a lényegben értem, nem arról beszélek, hogy nem azt kell figyelni feltétlenül az én is átlagember vagyok, mert annak nehéz így beszélni egyébként.
Hoppá. Már jönnek értem.
Ja. Tehát most 343 forint, ez egy szám. Szörnyű szám, lehet rajta szörnyűködni, de nekem mégiscsak, mondom, egyszerű emberként bemegyek a Tesco-ba is, 3400 forint a mit tudom én a legolcsóbb gazdaságos párizsi kilója. Én ezt látom, de ez ugyanaz.
Te, de ha tudsz 3,43 eurót szólni, veszek át vagy tényleg.
4,34. Megkerülhetem a számot.
Jó, figyelj.
De egyébként is azzal mit kezdeni, hogy most az euró árfolyama, mármint, hogy nem neked, nem tudom, a gazdasági szakembereknek, nem nekünk, tök mindegy, de úgy is megjelenik, hát a magyar infláció pont azért rekordinfláció, mert benne van a forint összeomlása.
Persze.
Tehát, hogy a kettő ugye együtt. És azt érzik az emberek, most már nagyon, egyébként ebben most már biztos vagyok, mert ez most már, ezen már nem visz át a propaganda, ez már nem segít át a propaganda. Lehet mutogatni az ellenzékre is, hogy milyen béna, meg is csinálják az emberek, hogy soha többet Gyurcsány, azt is megcsinálják az emberek, hogy nem akarunk Márki-Zay a háborúba, egyébként Amerika ügynök, oké, minden, de amikor, ahogy Péter is mondja, elindul a boltba, és azt látja, hogy az eddigi 5000 forintjából lófas se tud már venni, mert tényleg most már 5000 forint az a startvonalra felállsz, akkor valami lesz benne. Nem tudjuk, hogy mi. Nem fogják tőle oda x-elni, meg izé, de szerintem nem is ebbe kell gondolkodni egyáltalán, hanem hogy hosszú távon mit fog ez a tél, és mit fog ez az egész folyamat.
Akkor, ha megengeded, legalábbis az előbb is ezt akartam
mondani, hogy miért
beszélünk.
Bocsánat.
Van igen, néhány igen. Ember,
aki
úgy érzi, hogy keveset beszél, az gyorsan mondja. Tehát, 10 perce akartam valamit kérdezni.
Azt akartam mondani, hogy mi beszélünk, és úgy képzelem, hogy az embereknek megpróbálunk bizonyos támpontokat adni, hogy miben érdemes gondolkodni. A forint romlása, tehát itt az a lényeg, hogy ez tudatosuljon az emberekben, hogy amit ma a boltban lát, az még a 410 forintos euró.
Ja.
Érted? Most meg 430 az euró. És ami a legfontosabb,
ezt nem fogok tudatosulni.
Tehát, hogy értsék, hogy mire várjuk.
Hadfejes küldetés, abban
még fontos, már. Igen, ha tetszik.
Ha igazad van.
Tehát még, amit még jobban aláhúzni, hogy az a Magyar Nemzeti Bank elengedte a forintot. Hát világosan megmondták, hogy nem emelik a kamatot, és világosan látszik, hogy nem tudnak intervenálni a forintért. Az ország a legnyilvánvalóbb módon a pénzügyi szakadék szélén áll. Hát hogyha ezt mi nem mondjuk el, és azt mondjuk, hogy elég, ha bemész a boltba, és látod, hogy 85 forint helyett 102 forint lett a, nem tudom, a zsemle, 118 forintos tojást láttam a héten, nem mondom, élmény volt, szóval az biztos, de a probléma, a 118 forint az már csak a tünet. A probléma ott van, hogy véget ért a takarék.
De mi ezt elmondjuk, János, minden egyes alkalommal 42.318 nézőnek, most is el fogjuk mondani, de mondjuk 9.700.000. Most tényleg így mondanám neked, hogy menj ki az utcára, és így állíts meg embereket, jó, azt nem, mert megvernek, várjál. Nem, tehát, hogy menj ki az utcára, és így mondd azt nekik, hogy kedves hölgyem, uram, amit ön most a boltban lát árat, az a 410 forintos euró.
Nem, de most elmondta, és akkor legalább 60 ezer ember most tudja.
Oké, de én ezt vágom, csak én abban gondolkodom, vagy próbálok gondolkodni, hogy itt az egész társadalommal mi lesz. És az egész társadalom az égvilágon semmi nem lesz attól, hogy mi itt mit mondunk, vagy mit nem mondunk. Ellenben attól, hogy a boltban mivel találkozik, azzal már, abból már lesz valami a társadalommal.
De igen, és hogy ezt kell magyarázni.
És ezt nem kell elmagyarázni.
Ezt is elmondom.
Nehogy reagál rá, nem.
De még azt szeretném kérdezni tőled, elsősorban Pista. 10 perccel ezelőtt akartam, de ez annyira érdekesnek találom, hogy ugye a haverjaid az MTI-ben, meg a régi. meg az én volt haverjaid. Az tehát jól hozzáteszem, meg az én volt
haverjaid. Neked hamarabb haverjaid volt.
Igen, hamarabb. Hát csak a köztük lévő különbség miatt van. Hát ugye, megint a Brody tívom segítségül, hogy én már olyan öreg vagyok, hogy én még hallottam Orbán Viktort igazat beszélni is. Tehát ezt nem én mondtam, hanem a Brody János, de rám is vonatkozik. Na most mit akartam kérdezni?
Na most azon gondolkodom, mikor?
Hát én is első... ezen kezdtem el gondolni, hogy mire gondoltunk.
Az első Orbán kormányban, meg előtte lévő időszakban nekem nagyon bejött Orbán Viktor.
Ezt tudjuk, de hogy mikor mondott igazat?
Ja. Na, szóval a haverok, ami volt haverjaink, mit kezdenek azzal, amikor Orbán Viktor ebben a bizonyos berlini beszélgetésben olyanokat mond, hogy ő gyakorlatilag a Peti szavaival élve mondjuk leszarja a Putyint, vagy mit kezdjük azzal, amikor ő azt mondja, hogy igen, hogy a mi Nagy Imrénk, illetve hogy a mi Zelenszkijünket Nagy Imrének hívják, mikor gőzerőben tolják ennek az ellentétét. Tehát és akkor a főnök meg így beszél Berlinben, akkor ezt vagy le se fordítják. Tehát úgy csinálják, mintha ezt nem mondta volna.
Hát ezt nem néztem meg, hogy az MT-ben erről mi jelent meg. Ha megjelent, akkor biztos ügyesen jelent meg valami, de hogy mit csinálnak, fogalmam nincs, de szerintem azt gondolják, hogy meg zseni. Hogy ezt, hogy ezt így kell mondani, ezt így kell adni, ezt így kell, ezt jól csinálta, nézd meg a németeket is, hogy ez okay. Úgy, zseni, hogy
az átmegy a
nem jó, tud hibázni.
Az átmegy a jó magyarba, hogy megpróbáltam utána nézni, Jánostól is rákérdeztem. Egy parlamenti felszólalásban volt ez, úgyhogy onnan vettem át. Feltételezem, hogy a képviselő úr hiteles adatokból táplálkozik.
Igazat mondott, mint Orbán régen.
Szóval, hogy mit lehet azzal kezdeni, hogy nálunk 747 forint a gáz köbmétere, a cseheknél meg 47.
Hát csehekhez át kell menni, és akkor Marmonkannába hazahozni.
A gázt.
Ja, meg kérdezem, hogy mit lehet ezzel kezdeni? Hát vannak ide torracipőt,
hoztunk Csehszlovákiából. Mikor mi ugye egyfajtában a Szijjártól gyakorlatilag már Budapestre jár haza, Moszkvából nem fordítva, állandóan a Gazprommal egyeztet, meg állandóan jön neki a homályos 49 évre titkosított találkozók.
De hát ezt már megmagyarázták, kinek mit intézel a kormánya? Tehát így egyébként ennyi.
Na de ez a huszadár gyerekek.
De ennek utána kéne nézni, mert ez annyira durva.
Annyira durva, hogy igen, igen, én is azt mondom, hogy az is lehet, hogy valami régi adatot szembesítettek egy friss adattal. Jó, meg hát ugye Orbán, még hozzátévét a gazdasági nehézségekhez, azt Orbán Viktor nem annyira régen mondta, hogy az az kormányfő, aki megengedi, hogy 300 forint fölé menjen a...
Az euró.
Mint kiderült, azt nem mondta. Az egy ilyen...
Vannak ilyen mi...
Igen, hogy azt mondta.
Ó, gyerekek, emlékezik, külön leírtam, kérlek.
Lapozzunk!
Egyébként különösen lett volna semmi értelme, tehát egy bizonyos szituációban, ellenzéki szituációban emberek más mondanak, mint kormányzati szituációban. Hát ez ugye eléggé gyakori.
Jó, szóval szépen megcáfoltuk itt mindenben, na de akkor most, akkor elválik az
a szemekkel. Várj, nem csak annyi, hogy azt most, oké, én sem tudom, hogy ezek az árak konkrétan így vannak, de az azért eléggé egyértelmű, és az látható, hogyha az ember megnézi, hogy bizony az árak emelkedése, az infláció, az energiahordozók ára, stb. A régióban és az unióban is Magyarországon kimagasló.
Így van.
Tehát így ennek
az euró, az euró meg azt nem tudom, nyilván tudják a nézők is, konkrétan döbbenetes. Tehát az összes környező országban gyakorlatilag stagnál az euró és a nemzeti valuta, kivéve nálunk.
A kedvencem az, hogy Ukrajnában alacsonyabb az infláció, mint Magyarországon.
Igen. Na jó, de ott nem szomszédos háború.
Bár ez nincs háborús vészhelyzet.
Nálunk nincs vészhelyzet.
Ez hihetetlen. Oké, és akkor most jön, amit majd a kedves szakkollegáink hogy dolgoznak föl, hogy gyakorlatilag hát a Putyinék szarrá lövik ugye az ukrán városokat, minden nap kiderül valami háborús büntet, és akkor Orbán Viktor azt mondja, hogy na az aztán sok volt, hogy a Putyint valaki, illetve a Biden háborús bűnösnek nevezte.
De ezzel nem kell már foglalkoznia
a média.
Nem, azért gondolj bele, hogy viselkedtél te is akár a háború első napjaiba, heteibe. Én 0-24-ben néztem, hogy mi történik,
igen.
Hogy bekövettem az összes létező ukrán Twitter oldalt, ami ilyen a frontról tudósított, és olyan oldalakat néztem, hogy hány orosz ízésem is jut meg, mert összegyűjtött. Tehát, hogy tényleg ilyen
nappal,
mert hogy a történet mindenki valószínűleg. És hogy mit csinálsz most a háborús hírekkel? Hogy ezeket a fő pontjait így elolvasod, meghallgatod, de hogy már nehéz ezt hova tenni, mert már 8 hónapja tart a történet, és hát ilyenek vagyunk, most ez jó, nem tudom, de ilyenek vagyunk, de ezt csak azért mondom, hogy pont ezért a kormány médiának ezzel már nem kell bíbelődnie, hiszen a hír rangsorban a háborús hírek azok, és főleg ezek a konkrét ilyen fronthírek, ezek azért, még az ukrán áttörésnek szerintem volt ereje, tehát ott már nem hadászatilag, hanem hírileg, hogy ott még felkapták azért páran a fejüket, meg még egy kicsit, mi történt, hogy az ukránok vannak támadásban, az érdekes volt, de az, hogy már megint lövik ugyanazt a város, már meg mindig nem foglalták
el. Azért itt van minőségi különbség, mert ez csak a háború elején volt, hogy Kijevet rakétázták, és most megint rakétázták
Kijevet. De hogy én tudom, azért hogy mennyire érdekli az embereket.
Abban, hogy ez így visszaszorult mondjuk az oldala aljára is az érdeklődésünkben is, tényleg nem lehet egyébként egy ilyen folyamatos pszichózisban élni, azért az is benne van, hogy egy ilyen kvázi álló háború alakult ki ott, Ukrajna tőlünk legtávolabbi keleti felén, ahol egyébként amúgy is azért a tájékozottabbak tudják, hogy ilyen félháborús helyzet uralkodott már rossz időn keresztül. Tehát az, ami az első napokban az volt, hogy hát egyrészt iszonyatos dolog, hogy Európa kigondolta volna, hogy Európában háború lesz, ugye utoljára a jugoszláv háború volt, másrészt pedig az a félelem, hogy ezek most itt menetben elfoglalják Kijevet, aztán menetben ott vannak Kárpátalján, és hát ez a határ az csak egy vörös vonala, ezért főleg a magyar hadsereggel kapcsolatban, majd menetben elfoglalnak minket is. Sokan gondolták ezt így, én mondok, attól megmondom, hogy szintén nem féltem, hogy menetben elfoglalnak minket, mert már mi megvoltunk. De hogy itt azért ez az egész az eszkalálódhat elég jelentős mértékben, ez visszaszorult. Most megint egy ukrán előre lenyomulás, tényleg az, hogy kiterjed ezekre a szabotázs akciókra, ugye az északi áramlat, most nem tudom, a német vasutakat emlegetik, hogy még az is összefügghet ezzel, itt egy csomó dolog van.
Már
a
Kercsin,
hát a német vasutakat azt egy fél napra megbénították, elvágták egy csomó olyan nézőt, és azzal is jönnek, most én nem tudom, hogy ennek bármi köze van-e háborúhoz, vagy sem, de nem is ez a lényeg. De hogy minőségi változás megint van, és ez, hogy igen, tehát hogy a frontvonalaktól baromi messze levő fővárost, nem civileket természetesen rakettáznak, ez újra visszadobhatja, ha nem is abban az első párnapi pszichózisba, de az érdeklődés homlok terébe ezt az egész történetet. Tehát ilyen szempontból igenis fontos szerintem az, hogy az Orbán mit hablatyol erről a történetről, és ez igen, ez egy sajátos, ez nekem is feltűnt egyébként, tehát hogy olyan szavakat mond a Biden, illetve tulajdonít negatív módon a Bidennek, amiket hát mindannyian mondunk, ki a franc mondja, hogy Putyin nem háborús bűnös. Jó, nyilván a kormány sajtó Magyarországon, de most nem azzal foglalkozom, hanem úgy általában. Senki nem mondja, ez ilyen, hogy mondjam, egy közhely.
De ez olyan, hogy nem mindegy, ki mondja, hát, ha én mondom, hogy Orbán mondjon le, oké. De hogyha Lázár János mondja, akkor tehát nem, oké, a szavak, ugyanazok a szavak,
melyik,
de azért nagyon számít,
melyik nyugati politikus nem mondta ki az utóbbi X hónapban azt, hogy Putyin háborús bűnös?
Orbán.
Orbán nem nyugati politikus, nem nyugati, vagy ilyen közép-európai, és nem politikus igazán a szószoros értelmében.
Behoznék egy másik szempontot. Én ezt az egészet, ha szabad így fogalmazni, társas lélektani szemszögből próbálom feldolgozni magamnak. Nevezetesen azt, hogy ugye pontosan ugye március első napjaitól kezdve a fideszes propagandagépezetet ráállították arra, hogy az oroszokat kell szeretni. Azóta eltelt fél év, és a Fidesz hívő néprétegbe ezt bele is sikerült égetni. Tehát ma a fideszesek, a fideszes Magyarország, ez a 3 millió ember, meggyőződéssel hiszi, hogy tulajdonképpen az ukránok gazemberek, a Zelenszky is gazember, de az oroszoknak azért alapvetően igazuk van. Na persze, agresszorok, de az nem érdekes, igazuk van. Ebből az aspektusból nézek minden hírt. És azt látom, úgy érzékelem a dolgokat, hogy a fideszes sajtó, tehát a fideszes propagandagépezet nem nagyon tud mit kezdeni az ukrán sikerekkel, és ezt igyekeznek, tehát az ukrán sikerek, ennek a 3 millió emberek nem jutottak el a tudatáig valójában. Az, hogy a háborút be kell fejezni, és csak azért nem lehet befejezni, mert a Zelenszky kekeckedik, ezt vakon hiszi ez a 3 millió. És itt látom én a problémát, hogy tehát amit az Orbán mond, ugye Putyin szája, tudjuk, hogy tehát mindig elmondja, hogy a Putyin milyen feltételekkel szeretne békét kötni. Mindig elmondja, hogy a Putyin milyen feltételekkel akar tovább létezni. Ne legyen energiaársapka, a szankciókat szüntessék meg, stb. Az Orbán egyszerűen tolmácsolja, hogy a Putyin mit akar az Európai Uniótól. És a másik oldalt az, hogy a szankciók nem működnek. Ez a triviális hazugság, mert a szankciók működnek.
Ja.
Mindnyájan tudjuk. Ez a triviális hazugság, ez simán beleégett 3 millió honfitársunknak a fejébe. Azt hiszik, hogy Oroszország nincs megfektetve. Meg van fektetve. Az orosz iparnak vége, és amit tulajdonképpen nem magyaráznak. Az történik pillanatnyilag, hogy az oroszok hadserege nem, a nyugatra nem veszélyes, az oroszok hadserege Kijevig nem tud eljutni. Hát azért ez egy drámai fordulat abban a katonai elképzelésben, mely szerint a világ második legerősebb hadserege állati veszélyes. Tulajdonképpen, ha feltéve, de nem megengedve, hogy a Bidenék ásták ezt a vermet, amiben beleesett a Putyin, akkor az amerikaiak igen-igen okosak, mert tulajdonképpen csináltak egy olyan háborút, amelyikben Oroszország elvérzik a saját határai mentén, anélkül, hogy egyetlen egy, hogy mondjam, amerikai érdekszférába tartozó négyzetmétert igazándiból veszélyeztetne. Tehát ennyiből ez nagyon tanulságos helyzet, és az, hogy a magyarok tömegesen félreértik a jelenlegi háborús állapotokat, a jelenlegi hadihelyzetet, számomra ez a legfontosabb.
De nem értik félre, hanem kapnak egy olyan magyarázatot, ami abban a dimenzióban, amit a félreértésnek gondolsz, ott teljesen a helyén van, és ami 90 fok, az 90 fok. Mert te azt mondod, hogy a szankciók térdre küldték Oroszországot. Ehhez képest recesszió lesz, igen, de nincs térdre kényszerítve Oroszország. Én legalábbis ennek nem látom nyomát. Még az nem lehet, hogy semmit én látok, de szerintem más se látja.
Mikor voltam? Térden nincs. Moszkvában utoljára.
Moszkvában? Uh-huh. Utoljára? Még nem voltam utoljára Moszkvában. A másik az, hogy mit mond a Fidesz? És szerintem tök fontos, hogy a Fidesz logikáját átvedd olyankor, amikor a Fideszes szavazókra gondolsz.
700 ezer ember kopott le az, egy hét alatt.
Hát oké. Okay.
Az mind férfi, ráadásul mind...
Jó. De azért Oroszország gazdaság... De most nem erről van szó, csak kettő.
Más tudom, hogy más kérdés, de azért a térdre kényszerítésben...
De a térdre kényszerítésben az lenne, hogy éjséglázadások vannak már.
Hát az még nincs.
Hogy tömegesen még... dezertálnak, hogy Putyin nem ellen fordulnak.
Amikor még térdelsz, akkor még nem vagy az éjhalál. De már a farkasok kezdenek meg.
Jó, itt nem támadnak semmi.
Alapszabály, hogy nem térdelünk
le. Szerintem Oroszország nincs térdel.
A farkas rádron.
Jó, nincs térdel, szerintem.
Okay.
És a gazdasági mutatók szerint sincs. Szóval, hogy ebben a fideszes logikában, és mondom, azért fontos ez, mert akkor, ha nem veszed át legalább arra a kis időre, amíg azzal foglalkozol, hogy mit gondolnak a fideszesek, akkor csak annyit fogsz látni, hogy hülyék, buták, meg izék. A Fidesz mit mond? A Fidesz azt mondja, hogy azért nem működnek a szankciók, mert lett béke? Nem lett béke. Háború van? Háború van. Tönkre ment Oroszország? Nem ment tönkre Oroszország.
Nekünk szar.
Ez egy teljesen koherens gondolkodás volt. És nem tudsz bele. Tehát, hogyha ha egyesével felteszik neked a kérdést.
Értem a viccet, csak nem szerettem.
Akkor azt fogod mondani, hogy igen. Miközben mi más gondolunk, és a mi nézőpontunkban ott van egy másik elv, az az elv, hogy azt az Oroszországot, amely azt műveli, amit művel, azt minden áron meg kell állítani, és ennek az ára az, hogy mi szívunk, akkor még annak is, az is legyen benne 18 fokig. De hogy az egy teljesen más, és hogyha, ha nem, meg se próbálja az ember ezt a nézőpontot legalább egy kicsit, hogy belekukkantani, akkor tényleg csak azt fogod gondolni, hogy van 3 millió hülye. Miközben nem erről szól.
Először is ugye ezt hangosan üvöltik, és amit sokszor is hangosan mondanak, ugye súlykolás, az működik, ugye tudjuk Göbbelsz óta.
Egészséget.
De a valójában, ugye a szankciók nélkül sem lenne béke, hogy mondjak egy, csak az okfejtésed értelme, így működik a Fidesz propagandagépezete. De ha nem volnának szankciók, akkor sem volna béke, legfeljebb nem volna Ukrajna. De ha Ukrajna megszűnik, akkor a háborúnak nem vége lesz, hanem eszkalálódik. Tehát ezt mindenkinek értenie kéne.
Hát nem, ez a te véleményed, és nem tudom, miért kéne mindenkinek értenie a te véleményedet. Hát azt gondolod, hogy
Vladimir Putyin, Orbán Viktor társaságában február 1-én, ha jól emlékszem, de február 1 napjában azt mondta, hogy a NATO vonuljon vissza az 1997-es határai mögé.
Okay.
És akkor ott állt Orbán Viktor, és hallgatott, mint a sült hal. Ami azt jelentette, hogy Magyarországnak ki kell lépni a NATO-ba.
De ennek ellenére sem mondhatod azt, hogy az lenne a forgatókönyv.
Most mi folyik? Elmondom
is, hogy mi folyik. Az amerikai úgy állítasz dolgokat, hogy elmondom arra a kérdésre, hogy miért gondolod ezt, vagy ez a te véleményed, elmondod ezeket tényekként. Nem bekövetkezett dolgokról beszélsz, mint tények. Tehát valóban ebben az Istvánnak teljesen igaza van, hogy ez a te véleményed. Nem biztos, hogy eszkalálódott volna a háború. Egyébként én sem látom azt, hogy Oroszországot per pillanat kérde kényszerítették volna. Afelé tart egyébként, és ez elsősorban az orosz nép fogja majd eldönteni a dezertálással.
A szankciók miatt, Péter.
Valószínűleg a szankcióknak ebben szerepe volt. Én nem mondom, hogy a szankciók hatástalanok, nem a Fidesz ezt akarom mantrázni, csak azt mondom, hogy a te vágyvezérelt képed, ami tulajdonképpen azt mutatja, hogy a szankciók már el is érték szinte, már ott vagyunk a határon, hogy ennek a háborúnak vége legyen, ez baromi messze áll, szerintem, itt ezt hangsúlyoznám a szerintemet, ez meg az én véleményem, baromi messze áll a valóságtól. Éppen úgy becsapás, önbecsapás esetben szerintem, mint az ellenkező állítás, hogy kérem szépen itt csak Amerika a gond, és hogyha ez nem lenne, meg a szankciók nem lenne. Nem. Mindenket a pertinent a szituáció azt mutatja, hogy itt egy hosszan elhúzódó, bizonyos mértékig így szinten tartott, és bizonyos mértékig nem mozduló álló háborúra lehet felkészülni, egy európai regionális, kelet-európai regionális tűzfészek állandósulására, ami egyébként az összes rohadt hatalomnak, aki ebben részt vesz, érdekében áll. És ez így tartósá válik. Nincs itt szó semmilyen összeomlásról, meg sem olyan eszkalációról.
És úgy képzelitek, hogy Oroszország azért... ebben nem fog belerokkani záros határidőben?
Nem tudom, mit nevez a záros határidőnek, ez elsődlegesen attól függ, egyébként szerintem, hogy bele fog-e rokkani, az nem a szankcióktól függ elsődlegesen, hanem mondom attól, hogy az orosz társadalom mennyire képes elviselni azt, hogy háborúba hajtsák. Az első megrokkanási kép az nem azért volt, mert szankciók, hanem azért volt, mert Putyin elrendelte ezt a korlátozott mozgósítást. Ez mutatott egy társadalmi összeroppanást, még nem elég.
Na most akkor eljutottunk oda, hogy mégis nekem a cigazat, és akkor tett hozzá, hogy a bevonultatott katonáknak nem képesek korszerű fegyverzetet adni. Nem képesek felöltöztetni őket. Hát miért? Hát ez van.
De nem igen, adott neked igazat. Igazat.
Hát szerintem teljesen egyértelmű, hogy Oroszország roham léptekkel roppan meg, omlik össze. Az oroszok számára, tehát globálisan az a vicc, vagy nem tudom, hogy mondjam, azt nem szabad elfelejteni, hogy ezzel az ukrajnai háborúval a nyugat, jelesül a NATO és mindenkit az Egyesült Államok nagyon fontos stratégiai célokat ér el. Először is ugye bekövetkezett az a helyzet, hogy Svédország és Finnország belép a NATO-ba. Az nagyon nem mindegy, mert az igazi kérdés az Antarktisz hovatartozása. És ebben a kérdésben az oroszok eljátsszák a katonai erejüket. És ez egy hatalmas, hatalmas probléma az oroszoknak. Ezt az ottaniak pontosan tudják, mert nem az utca embere, tehát nem Novoszibirszkben a nyugdíjas, de az orosz katonai vezetés. Elérték az amerikaiak valóban ezzel a háborúval azt, hogy kiderült, hogy az oroszok még Ukrajna felét se tudják elfoglalni, hogy a kínaiak szépen eltáncoltak az oroszok mellől. Mindenki visszavett egy kicsit a mellényéből, és ezzel nagyot léptünk előre oda, hogy ne legyen olyan borzalmasan nagy, ahogy mondani szokás, világháború. Úgyhogy ez az egész politika, amit az oroszokkal szemben a nyugat visz, az véleményem szerint, határozott véleményem szerint eredményes.
Én csak egy klasszikust idéznék az orosz hadsereggel kapcsolatosan. Egy nagyon jól ismerem a csávot, aki mondta az anyjának, hogy olyan 20 éves lehetett, és akkor volt katona. És mondta az anyának, anyu, el ne hidd már, hogy az orosz hadsereg erős. Volt ez Putyik, ezénk porszívón, tudod, átnarosz volt. És mondtam, hogy egy porszívót nem tudnak megcsinálni. És ez még azelőtt volt, ez a bölcs fiú, már akkor annyira bölcs volt, hogy még közösen részt vettek közös orosz-magyar hadgyakorlatban, ahol gyerekek, az orosz katonáknak semmiük nem volt. Tehát olyan szinten, tehát így képzeljük el, akkor voltak ezek az albán viccek, emlékeztek, hogy az albán hadsereg is. Az orosz hadsereg volt a viccben szereplő albán hadsereg. Egyébként most néztem egy Netflixes kémfilmet, ami nem filmig játék volt, és ott lebukott az orosz kém. Ez egy olyan 5-6 éves film. Lebukott az orosz kém, és amikor kiderült, akkor mondta, hogy uraim, ne legyenek betolva, nem létezik orosz hadsereg. Nincsen. Csak papíron van, de egyébként teljesen üzemképtelen. És egyébként, amit most így látunk, meg jönnek hírek, amikről persze nem tudjuk mi, hogy ezek igazak vagy nem, de ezt támasztják alá, nem?
Nem támasztják alá, szerintem ezek ilyen sztereotíp anekdoták, volt orosz hadsereg.
Nincs történt, nincs izé.
Volt orosz hadsereg, a félvilágot ők látták el fegyverrel, jegyzem meg, tehát lehet, hogy az orosz hadseregnek
arra volt, de a saját hadsereg.
A szovjet hadseregről beszélünk most, a szovjet hadsereg egy geopolitikai tényező, a geopolitikai tényezőként ott volt angolától kezdve, mindenhol lehet, hogy egy darab szovjet katona nem volt ott. Szovjet fegyverek, szovjet tanácsadók, szovjet emberek, a politikusok mögött, tehát ők így játszottak, egyébként az amerikaiak is szeretnek így játszani, bár volt egy ütőképes amerikai hadsereg. Én úgy gondolom, hogy amikor tényleg nem tudom, mert baromi, hát az egész történet azért részben az információról is szól, meg arról, hogy egyáltalán hogy működik most így a nem is tudom, már post-truth világban az információ. Tehát az a kép, amit beigazol, amit látunk a régi sztereotípiáinkat a szovjet hadseregről, én egyébként őriztem a katonaság végén, már kiürített szovjet laktanyát, nem mint szovjet katona, mint magyar. Vittek minket oda, hogy ne pakolják ki, döbbenetes dolgokat lehetett látni, ezt én aláírom, de viszont tele volt szimaszatyorral, úgyhogy szimaszatyor mindenképpen volt, hogy az a üzletek. De hogy amikor ez jön, hogy az orosz katonák
viszik, a fegyverüket.
Az orosz katonák viszik a mosógépet Ukrajnából, meg hasonló, én nem tudom, nem... annyira gyanús, hogy ez inkább azt akarja erősíteni, ami már a fejünkben van, és igazából nem láttam én megbízható dolgot arról, mert ez a 20-adrangú kérdés egyébként, de nehezen tudom elképzelni, hogy a szovjet katona a hón alatt visszat a kurva nehéz mosógépet, vagy akkor ott valamilyen ilyen muxis
csárom vannak. Nyomul.
Miközben előre nyomul.
Tehát távolodik az otthonától a mosógépen.
Én ezekkel a hírekkel se pró, se kontra, se egyik oldalon sem tudok igazán mit kezdeni.
Jó, még a pedagógusokról beszéljünk, jó? Mert ugye mert azt mondta,
ma úgyse beszélt.
Igen, és már nem sok időnk van, 10 percünk. Volt ma a kormányinfó, Gulyás miniszter úr azt mondta, hogy az uniós forrásoknak köszönhetően már 2025-re elérhetik azt a kitűzött célt, hogy a diplomás átlagbér 80%-át keressék a pedagógusok. Tehát 25-re, drágáim, addig kell csak kitartani.
Nem elérik, elér 7.
Ja, és akkor ez még feltételes módban van, és nem a 100%-ot, hanem csak a 80%-ot.
És még arról sincs szó, hogy mennyi lesz akkor a diplomás átlagbér.
Igen. Ja, igen. Én folyamatosan azon gondolkodom, szerintem annyi részét megbeszéltük meg minden, de minden műsorban beszélünk, mert most ugye hamarabb vettük fel a flasztert, és ott is beszéltünk a pedagógusokról, meg kell, meg fontos, és az egyik legfontosabb ügy Magyarországon, hogy van ez a fideszes narratíva, miszerint ugye a baloldal áskálódik Brüsszelben hazánk ellen, és ezért nem kapjuk meg ugye a nekünk járó egyébként jogos összegeket, amiből egyébként fedeznék. Én már annyi fideszest megkérdeztem arról, hogy hogy transformálódik át ez a brüsszeli, vagy az uniós pénz, aminek megvan a funkciója, célja, iránya.
Ez mind címzettel van.
Pedagógus bérni. Hogy a köcsönbe lesz belőle. És még soha senki nem mondta, nem tudja elmondani.
De el akarja hinni. De el akarja hinni, mert erkölcsileg a saját maga számára is kell egy magyarázat, hogy hú, azért ez kicsit gáz, hogy fölvesznek egy gimibe egy takarítót, és többet keres, mint a 21 éve ott dolgozott
történelem tanár. Kiderült, nem úgy volt, mert 3000-rel többet keres a tanár pótlékokkal, csak azt elfelejtették odaírni.
3000 forint.
Komolyan, kiadott utána a
súlyát. Nem egy életen át.
Kiadott egy közleményt, hogy nem igaz, de 3000-rel több.
Ezt a volt kollégáknak is meg kell valahogy tudni magyarázni erkölcsileg.
De nem, oké, azt nem tudom, mit csinálnak erkölcsileg a volt kollégák, hanem az a lényeg, hogy én még, nem tudom, ti hallottátok, majd akkor segítsetek, mert ez nekem teljes sötétség, bárki Fideszből, Fidesz környékén, akárhol, tök mindegy, elmagyarázta már, hogy lesz ezekből az uniós támogatásokból béremelés? Vagy nem?
Ördög a részletekben, az őket persze. Nem érdekli, tehát a Viktor megmondta.
Úgy. Nézd, van egy bizonyos összeg, tekintsük ezt mondjuk a NER állandónak. A NER állandót el kell lopni. A NER így működik. Most a NER állandót ugye a bejövő európai pénzek nélkül kell ellopni a magyar társadalomtól elsajátítani, tehát nem jut a pedagógus bérekre. Ha bejönnének ezek a pénzek, akkor a NER állandó ellopná azokat a pénzeket, és több jutna a
pedagógus bérekre. Költségvetésből maradna.
Csak próbálom megmagyarázni, nem tudom, a fideszes lennék a személyen.
Az a baj, hogy ez még lehet, hogy így is van.
Ez nem vág egybe a hivatalos magyarázattal.
Azzal a magyarázattal, hogy nálunk nem korrupció van, hanem ez az állam rezon, azzal a
magyarázattal. Varga Mihály. Hogy egy kérdést, hogy elkezdjük azt így mondani, és így mutogatja.
Az igazság, ez inkább a Matolcsik az ügyben. Leírom egy könyvben is.
Matolcsinak jobban is áll ez azt.
Azért én hadd jegyezzem meg, hogy ez a Marosi Beatrix nevű tankát igazgató hölgy, akiről kiderül, ugye, hogy nem tudom, hogy mi az, plagizált, nem plagizált, de azért
vélhetően plagizált.
Én nagyon sérelmezem, hogy úgy mondjam, hogy egyetlen ellenzéki párt sem kérte még, sőt a szakszervezetek sem kérték még, hogy a kormányzat hozza nyilvánosságra a tankerületi igazgatók iskolai végzettségét. Darabonként, fejenként, kik igazgatják itt a tankerületeket?
Mindegyiknek van pedagógiai múltja, és köztük kiváló, az a fájdalmas, hogy kiváló tanárok vannak köztünk.
Én szeretném látni.
Ilyen olyan díjakkal kitüntetett pedagógusok vannak a tankerületek között.
A másik, hogy az egészről...
Mit csinál belőlük a hatalom, basszus?
Nekem az egészről, tökéletesen elmondok mindenki, elnézést kérek, én gyerekkoromban magyar tanár voltam, és fölmentem a Klik honlapjára, ez a központi Klik honlapon, fel vannak sorolva a tankerületek. És az összes olyan tankerületnek, amelyek a nevében kötőjeles összetett földrajzi névben, hibás a neve. Na most, tehát olyan iskolarendszerünk van, amelyben az iskolarendszer igazgató intézmény, rendszer nem képes leírni hibátlanul a saját nevét. Erről nekem
nem csak a nevét. Hát tele van a Facebook azzal, hogy felszólító leveleket küldenek különböző tantestületeknek, és pont ma láttam egyet, az egyik magyar tanár kijavította. Pirossal kijavította.
Azért az nagyrészt értelmi javítás volt, meg ilyen számon kérés, tehát egy kicsit látványosabb,
de
nem, az egyébként egy nagyon muris, ez a teljesen nem létező ilyen hivatalnoki bigfa nyelv, ezek a passzív szerkezetek. És viszont én meg kell, hogy kövessem, tehát egy tankerületi felügyelő van, bizonyos Hajnisné Anda Éva, aki szerintem nagyon korrekt megfogalmazta, a közép-budai, nagyon korrekt mondom megfogalmazta, hogy miről van szó, mert azt mondta, és teljesen egyetértek róla, hogy az elmúlt időben alkalmazott, olykor a megfélemlítésig jutó törvénytelen, sok esetben tanulókat tiltakozásra kényszerítő módszerek ebben nem segítenek, ezekkel nem értek egyet. És ez szerintem teljesen rendben van. Bár ugye pont az ellenkezőről beszélünk, mert szerintem ezt a Fidesz csinálja, meg a kormány csinálja ezeket a törvénytelen megfélemlítés alapuló dolgokat, de én sem értem.
Tehát, hogy mennyire nem mindegy, hogy ki mondja?
Igen, igen, mi a kontextus? Én mindig a kontextusról lovagolok. Ugye nem tudom, mennyire egyértelmű, hogy Hajnisné Anda Éva ezt azt állítja, hogy a tanárok mint egy megfélemlítik a gyerekeket, hogy a gyerekek.
Hát az egyeki polgármester meg ennek.
Jó, de az gyakorló elmebeteg.
Kirágta a magas szét ezzel.
De neki már volt korábban, mert én is írtam róla, ennél cifrablakat, ez tényleg gyakorló
elmebeteg. Nekem annyira tetszett, hogy pont október 6-ára így nem mentek el neki, és akkor elkezdett rinyákolni, hogy jó Istenem, hát hogy fogják így a gyerekek a történelmet tanulni? Hát a gyerek egy történelme órát tartanék október 6-áról, akkor, és példát akarnék hozni, akkor elmagyaráznám, hogy igen, itt most nálunk a Hajnauk, a Paszkevicsek vannak uralmon, az első Miklós cárok, és hát pont erről szól a történet. Hagyják már október 6-át, tényleg nekem ez ilyen veszőparipám, annyira szarul áll nekik.
Egyébként ez
mondják ki, éljen az ellenforradalom.
A Kölcseiseket kirúgó tankerületi vezér, hogy hívják, milyen?
Hát azon gondolkozom, hogy az a
erkölcsből papírja van. Tehát régen a kurváknak a párcája az arról szólt, hogy erkölcstelenek. Arról volt papírjuk. Most ennek a hölgynek arról van. Ennek a hölgynek arról van.
Fiatal nemzedéket nevezessük félre. A bárca
de olyan jó, amikor van egy ilyen gondolat, hogy vész, mit tudom, hogy rossz napod van, hideg van, mit tudom, bementél a boltba, látod az árakat, és mindig van egy gondolat magocska, amihez hozzá tudsz nyúlni, és akkor vidám leszel tőle. És erre gondolok, hogy ő erkölcs. De a legjobb, hogy honnan idézett. Citátum.hu-ról. Tehát, hogy még ha izit elejük, hát olyan idézetek vannak. Ja, az
ilyen bölcs idézetek.
Igen, tehát, hogy ezzel azért ez forrás internet, azt is írhatom. A gyakori kérdések.
Hát egyébként ez ugyanaz szerint. Citátum.hu, annyi, vagyis ilyen Winston Churchill idézetet találsz, mint ide Kiskun Lacáz, amiben egy se hangzott
el. Hát akkor avval búcsúzom ugye, hogy arra jutott eszembe egyébként, hogy János fiatal korában magyar tanár volt, hogy ugye alaphangon is 15 ezer pedagógus hiányzik a magyar iskolai rendszerből, és most még rúgják ki a legjobbakat.
Igen, számuk nő.
Igen, a számuk egyre csak nő. Hát tényleg csak példaként mondanám, hogy én 78-ban érettségiztem, a Szent István gimnáziumban jártam, egy idős magyar tanárom volt, úgy hívták, hogy Pálfi tanár úr, és amikor Petőfit tanultuk, azt hiszem ez másodikban volt, és a szeptember végén hozta ő föl, hogy mint az egész világirodalom egyik legszebb alkotását, akkor Pálfi tanár úr elmondta franciául, németül, angolul, és a végén magyarul, fejből, föl alá mászkálva a padsorok között a szeptember végén, hogy halljuk, hogy magyarul lesz, hogy szól. Na drágáim, hát hol vagyunk ettől? Viszontlátásra.
De most ezt mondd el, még három nyelven.
Viszontlátásra.